Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ference Messét hallják. Folytatjuk a Nők a Bibliában című műsorunkat. A kedves hallgatók követték ezt az adást, és nem unták el magukat, remélem, hogy azért nem. Eddig Sárát és Esztert ismerhettük meg ennek a műsornak a keretében. Ma több nővel fogunk megismerkedni, ugyanis nagyon sok mellékszereplő van a Bibliában, olyan, akiknek az életéről nem sokat tudunk, de érdemes legalább minimális szinten valamit tudni róla. Azért, hogyha fellapozzuk akár az Ószövetséget, és találkozunk ilyen-olyan, talán nehezen kiejthető nevekkel is, akkor tudjuk, hogy kik ők, vagy legalábbis fel tudjunk pár dolgot idézni róluk. Most elsőként Bilhát és Zilpát ismertetem, mutatom be a kedves hallgatóknak, akik Jákob másodfeleségei voltak. Ugyebár a Szentírás forgatókönyvének is megvannak a maga főszereplői, mellékszereplői és statisztái. Jákob és a többi ősatya a főfőszereplői a Tóra történeteinek. Feleségeik, az ősanyák szintén főszereplők, de férjeik mellett alárendelt főszereplők. A mellékszereplők sokkal nagyobb számban vannak jelen a Bibliában, mint a néhány tucat főszereplő. Van úgy, hogy egy mellékszereplő többet nyom a latban, illetve nagyobb befolyással van az eseményekre, mint a vele kapcsolatban megjelenő főszereplő. Bilha és Zilpa mellékszereplők voltak a Jákob és fiai színdarabban. Azonban ők ketten 4 fiút szültek Jákobnak, a 12 törzs 1/3-át. Ha nem hinnénk az isteni gondviselésben, mondhatnánk, hogy ez merő véletlen. Ha Ráhel nem adja szolgálóját Bilhát feleségül Jákobnak, hogy ő Ráhel épülhessen általa, vagyis hogy ő is fiút szülhessen Jákobnak, akkor senki sem tudná, hogy Bilha egyáltalán a világon volt. Ugyanez áll Lea szolgálójára Zilpára is. Őt Lea Ráhelre kontrázva adta férjének, Bilha után pedig neki már voltak fiai, és Zilpa is 2 fiút szült Jákobnak. Érdekes, hogy a hagyomány a 2 szolgálóban nem Jákob feleségeit, hanem csak ágyosait látja, tehát nem tartoznak az ősanyák közé, de gyermekeik Jákob teljes jogú fiai. A 4 fiú, Bilha szülte Dánt és Naftalit, míg Zilpa Gádot és Ásert. Midrás úgy tudja, hogy a 2 szolgáló szintén Lábán lányai voltak, akár csak Ráhel és Lea, ám az ő anyjuk egy ágyas volt. József, Ráhel fia, ifjú korában a 2 másodfeleség fiaival barátkozott, valószínűleg azért, mert korban közelebb állt hozzájuk. Az egyetlen érdekes történés a 2 mellékszereplő életében az az úgynevezett Reuvén affér volt. Ebben az írás azzal vádolja az elsőszülött Reuvént, aki Lea fia volt, hogy Bilhával, apja feleségével hált, de a kommentárok ezt kimagyarázzák. És megállapítják, hogy aki azt mondja, hogy Reuvén vétkezett, az téved. A kimagyarázás úgy történik, hogy Reuvén tulajdonképpen nem hált apja feleségével, hanem csak összekeverte ágyát, ami egy fölöttébb érthetetlen kifejezés. De sokak szerint az történt, hogy Ráhel halálával Jákob áttette ágyát, ami addig állandóan Ráhel sátrában volt. Bilha sátrába, és ezt nem bírta Reuvén elviselni. Azt mondta, az, hogy apám előnyben részesítette Ráhelt anyámmal szemben, az rendben van, de most előnyben részesíti a szolgálót? Fogta, és felfordította az ágyot. Tény az, hogy Jákob halálos ágyán felrótta Reuvénnek vétkét, elvette tőle az elsőszülöttséget. A midrások szerint Reuvént élete végéig furdalta a lelkiismeret az affér miatt, de megtért, vagyis megbánta, ami történt. Valami nem szép azért történhetett ott, mert bár a Tórából nem maradt ki a Reuvén Bilha jelenet, és a Halaha szerint ezt szombaton felolvassák, ugyan a Soros Szidra keretében, de nem fordítják le, vagyis nem magyarázzák el a héberül nem értő embereknek. Míg azt tudjuk Bilháról, hogy Ráhel korai halála óta ő nevelte Józsefet és a csecsemő Benjamint. Egyiptomban az idős és beteg Jákobot ápolta, és halála után őt kérték fel a testvérek, közvetítse Józsefnek apjuk kérését, hogy ne bántsa testvéreit. Zilpáról még ennyit sem tudunk.
blessings you pour out on me, your tender care restores my soul. Your faithfulness endures as mercy covers all my sin. Your perfect love has made me whole. Beyond
következő nő, akit beszeretnék mutatni a kedves hallgatóknak, az Cipóra, Mózes felesége. Jitró lánya, Mózes felesége és két fiának anyja, a midjanita Cipóra. Keveset tudunk róla, és azt is főleg a midrások legendás prizmáján keresztül. Egyike Jitró hét lányának. Jitró Midján papja, illetve kormányzója volt. Lányai nyáját legeltették, és a Kútnál találkoztak Mózessel, aki éppen akkor menekült Egyiptomból, miután megölt egy kegyetlen hajcsárt, aki az üldözött hébereket üldegelte. Az írás nagyon röviden közli a gyors ütemben pergő eseményeket. A Jitró lányok jöttek, vizet merítettek, és megtöltötték a vájukat, hogy megitassák apjuk juhait. Ekkor azonban pásztorok érkeztek a Kúthoz, akik elkergették őket, hogy ők itathassanak előbb. Mózes látván ezt felháborodott, segítségükre kelt a lányoknak, és megitatta nyájukat. Amikor hazamentek, az apjuk kérdésére, hogy ma ilyen korán megjöttetek, azt válaszolták, hogy egy egyiptomi férfi megmentette őket a pásztoroktól. Jitró megkérdezte, és hol van, miért hagytátok magára? Hívjátok meg, és vacsorázzon velünk. Itt egy hosszú gondolatjel következik, majd utána Mózes jónak látta, hogy ott maradjon annál a férfinál, aki hozzáadta lányát, Cipórát. Az asszony fiút szült, akit Gérsomnak nevezett el, mondván jövevény lettem idegenben. A nyúlfarknyi beszámoló, ellentétben Izsák és Jákob szintén Kutnál kezdődő románcával, nem utal szerelmi házasságra. Egy 7 gyermekes apa nem nagyon válogathat, és Mózesnek sem volt sok választása. Ez van, ő itt menekült, aki menedékre talált, ezt kell szeretni. A menedékjogot élvező Mózes ezért megfizetett Jitrónak, akárcsak Jákob lábának, nyájának pásztora lett. Cipóráról az írás egy szó sem sok, annyi sem mond. Nem jellemzi, nem mondja, hogy szép volt-e, és arról sem olvashatunk, hogyan viseltetett a menekült egyiptomi iránt. Nevét is alig említi az írás, a Bibliában mindössze 3-szor van nevén nevezve. A kommentátorok is fukarok a jelzőkkel. Csak Csiszkuni mondja, hogy Cipóra madárkát jelent, mivel szaladt Mózes elibe, mint egy madár, vagy pedig olyan szép volt, mint a hajnal. Úgy látszik, hogy Cipóra szépsége ősi hagyományra támaszkodik, hiszen Piló is írja Mózes élete című művében, hogy Cipóra volt a legszebb Jitró 7 lánya közül. Később Cipóra a nagy lélek jelenlétről tesz tanúságot, amikor úton Egyiptom felé a szálláson kezdeményez és körülmetéli második fiát, Eliezert, akinek élete veszélyben forog, feltehetően azért, mert nincs körülmetélve. Utána egy ideig különváltan élt a pár, amikor Mózes Egyiptomba ment isteni küldetésben felszabadítani az elnyomott népet. Cipóra 2 fiával apjánál maradt, Midjánban. Csak a kivonulás után viszi el Jitró a lányát és 2 unokáját Mózeshez a pusztaságba, és itt van Cipóra neve 3-szor megemlítve a Bibliában. Később, amikor Áron és Míriám, Mózes testvérei kibeszélték őt családi ügyekben, Cipóra nincs a nevén nevezve, hanem mint a kusita nő szerepel. Eddig a szükszavú hivatalos jelentés. Ahhoz képest, hogy Cipóra egy fejedelem, Jitró lánya volt, majd felesége Mózesnek, aki a zsidók uralkodója, vezére, királya volt, a Tóra nagyon kis teret szentel neki, talán azért, amiért Mózes magánéletének sem szentel néhány szónál többet. A Midrás itt szintén valamelyest visszafogott, de emellett sok érdekes részletet közöl, amelyek a történelem és a legenda határmesdjéjén állnak. Így például a Midrás tudja, miért a lányok legeltették Jitró lányát, ugyanis Jitró a midjanita állami bálványkultusz papja volt, és mint ilyen köztiszteletben állott. Öregkorára belátta a pogány bálvány hiába valóságát, lemondott, és kérte a népet keressenek helyette más papot. Hogy szavainak nagyobb nyomatékot adjon, kivitette házából a bálványkultusz jelvényeit. Erre a nép kiközösítette, és a bojkott szerves része volt, hogy Jitrónak senki se végezze munkát, és ne is legeltessék anyáját. Ezért volt szükség arra, hogy ezt a munkát lányai végezzék, és ezért voltak a pásztorok olyan ellenségesek velük szemben. Piló fentemlített könyvében Mózes hosszú beszédét idézi, melyet a Midjanita pásztorokhoz intézett, melyekhez elmarasztalta őket embertelen viselkedésük miatt. Azok lesütött szemmel hallgatták a moralizálását. A Horeb hegyi látomás után, ahol Isten az égő csipkebokorról beszél Mózessel és veszi rá a küldetés teljesítésére, Jitró beleegyezik Mózes távozásába, és ő útnak indul feleségével és 2 fiával. Azonban útközben találkozik fivérével, Áronnal, aki elébe jön és rákérdez, ki ez a nő és a 2 gyerek. Mózes elmondja, hogy a hölgy Cipóra, a felesége és 2 fia. Áron meg van rökönyödve, nem elég nekünk is népünknek a szörnyű egyiptomi elnyomás alatt tengődni, te még további áldozatokat hoznál a fáraónak? Mózes meg van győzve, hazaküldi Cipórát és 2 fiát apósához, a biztonságos Midjánba, és egyesek szerint vállólevelet is ad feleségének. Ki tudja, mikor és hogy végződik az egyiptomi kaland. Ne maradjon az asszony, lebíjózott nő, lebíjózott nő. Hát, kedves hallgatók, ennyit tudunk Cipóráról.
one body in Christ, and we do not stand alone. We are one body, one body in Christ, and it came that we might have life. For he tells us, when you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. We are one body in Christ, and we do not stand alone. We are one body.
következő, akit bemutatok önöknek, az Debóra lesz, egy harcios proféta nő. Egyedülállóan színes egyéniség volt Debóra, a profétanő, a bírákkorának egyik legjelentősebb alakja. Hivatalos titulusa profétanő, de foglalkozásra nézve bíró, a korszak egyik bírája, aki Tórára tanította a népet. Magánéletéről hivatalosan, vagyis az írásból úgy szólván semmit sem tudunk, a midrásokból is csak nagyon keveset. Férjét Lapidotnak hívták. A bírák korában, a honfoglaló Jósua halála után a zsidó nép laza törzsi szövetségben élt az elfoglalt Kánoánban. Amíg tartották a Tóra törvényeit, minden rendben is volt, de amikor a környezet nyomására, illetve hatására megpróbáltak beleolvadni, beilleszkedni a pogány kánaanita környezetbe, sorban jöttek a szomszédos uralkodók, és szorongani kezdték őket. Ilyenkor aztán mindig támadt egy nemzeti hős, az egyik-másik törzs fia, aki felkelt a veszély ellen, és Isten segítségével, aki a veszély óráiban nem hagyja el népét, lerázta az idegenigát. Ez a hős utána rendszerint a nép bírája lett, önként, nem központilag választva vagy kinevezve. Nem király, mivel nem volt központi hatalma, sem hatásköre, és minden bizonnyal, mint választott bíró, többnyire a saját törzse és még egy-két szomszédos törzs. Maga a bírák könyve két ízben is tanúskodik arról, hogy azokban az időkben nem volt király Izraelben, és mindenki azt tett, amit akar. Ilyen bíró volt Debóra, az egyetlen bírónő, aki emellett prófétanő is volt. Előtte Otniélhez Knáz volt a bíró, aki az arámiak igája alól szabadította fel a népet, majd Éhudban Géra, aki Eglont, a moabita király tölte meg, és így rázta le a moabita igát, majd Sámgárban Árnát, aki a filiszteusok ellen küzdött. Amikor ismét idegen isteneket imádtak, a kánaita Jávin igázta le őket, akinek hadvezére Sisera 900 vasércből készült szekér felett rendelkezett. Ezek ellen persze a mezitlába zsidó parasztoknak semmi esélyük nem volt. Ekkor lépett színre Debóra, aki egy pálmafa alatt ült és onnan bíráskodott. Az írás csak annyit árul el róla, hogy Lapidot felesége volt, ugyanis a prófétanő nem volt apáca, nem volt egyfajta zsidó, hanem egy húsvér asszony, aki 20 évig bíráskodott Izrael felett. Amikor Jávin elnyomása már elviselhetetlenné vált, Debóra, Isten nevében felhívással fordult Bárákben Avinoámhoz, hogy állítson hadsereget, és próbálja lerázni Sisera igáját. Fogalmunk sincs arról, ki volt Bárák, azon kívül, hogy Naftali törzséből származott, akár csak Debóra. Lehet, hogy egyszerű zsidó paraszt volt, akiből a szükség és a prófétanő támogatása, valamint az isteni csoda, eszet a más csinált. Itt még a midrások sem biztosak a dolgukban. Az egyik kései midrás csinált belőle, aki már Jozsua idejében, majd a halála után is a bölcsek jobb keze volt, és ezért őt választotta az örökkévaló, hogy általa szabadítsa fel Izraelt a kánaáiták igája alól. Ugyanezen forrás szerint ebben az időben megmutatták Debórának, ki által küldi az örökkévaló a szabadítást Izraelnek. Olyan ifjak által, akik reggel és este a templomba mennek. A prófétanők szerepe a zsidóságban sok kérdőjelet hagy maga után. Hát nem voltak proféták, miért kellett ezt a magasztos feladatot nőkre bízni? A kérdés kissé antifeminista, de a zsidóság, mint olyan, sosem tartott sokat a feminista elvekről. A Zohár itt szokatlanul élesen fogalmaz Debóra bíráskodásával kapcsolatban. Innen az a tanulság, hogy jajjanak a férfinak, aki helyett felesége mondja el az asztali áldást, és jaj annak a nemzedéknek, melyben nem volt férfi, aki megfelelt volna bírának. Még ha történetesen nem is volt akkor férfi, kérdezi itt is a midrás, de hogy lehet az, hogy ebben az időben Debóra bíráskodott Izrael felett és profétált nekik? A midrás forradalmian meglepő válasza. Meghívom tanúnak az eget és a földet, akár zsidó, akár goly, akár férfi, akár nő, akár szolga vagy szolgáló, minden attól függően, amit tesz és ahogy viselkedik, az isteni iklet nyugszik rajta. Eszerint az önmagáról beszélő megállapítás szerint nem csak nő, de nem zsidó is lehet proféta, ha ennek megfelelően viselkedik és megfelel a nem könnyű kritériumoknak. Bárák veszi a lapot, hajlandó kiállni Sisera ellen egy feltétellel, ha Debora is jön velük, ha a profétanő is ott lesz a táborban. Az asszony beleegyezik, de szarkasztikusan megjegyzi, hogy ez nem válik majd Bárák dicsőségére, ha az örökkévaló egy nő kezére adja majd Siserát. A rövid háború leírása vagy elmondása fölösleges, kedves hallgatók, Bárák taktikája is az isteni csoda kombinációja. Mit olvasunk a Bírák könyvében? Az örökkévaló megzavarta Siserát összes harci kocsijával és egész táborával együtt Bárák fegyvere előtt annyira, hogy Sisera leugrott harci kocsijáról és gyalog futott el. Bírák pedig üldözte a harci kocsikat. Sisera egész tábora elpusztult fegyver által, egyetlen ember sem maradt életben. Tradicionális egzegéták azt gyanítják, hogy egy hirtelen viharos záporeső, amely ritka ebben az évszakban volt az, ami megzavarta Sisera katonáit. Lovaik lába belesüppett az émek mély sarába, páncélosai tehetetlenek voltak és katonái megfutamodtak egyenesen a rájuk váró, lesben álló izraeliek kezébe. Debora az arameus fordítás szerint anyagilag független gazdagasszony volt, aki nem húzott fizetést, hanem átárott városában lakott, de datolyafái voltak Jerikóban, gyümölcsligetei Rámában, olajfák a völgyben. Nem volt a zsidóság történetében még egy olyan asszony, mint Debora, aki egyesítette magában a karizmatikus vezetést a bíráskodás bölcsességével, és mindezt az isteni sugallattól vezérelve, mely proféciájának kifejezője volt. Kedves hallgatók, azt hiszem, hogy ebbe az adásba ennyi pont elég lesz, hiszen nagyon nehéz szöveg az, amit itt próbálok átadni a kedves hallgatóknak, és egyáltalán ezek az ószövetségi női szereplőknek az élete is abban a korban egy olyan élet volt, amit ma már oly nehezen tudunk megérteni, elfogadni, vagy egyáltalán magunkévá tenni, ugye? Tudjuk mindannyian, hogy az Ószövetség könyvei azért elég nehézkesek, megértés szempontjából is. Ezért is jó, hogyha mondjuk így külön a szereplőket is vesszük, és megnézzük, hogy mivel is állunk szembe, hogy kik ezek a nevek, amelyek tényleg számunkra ma már csak nevek, olvassuk, kimondani, és alig tudjuk, de róluk semmit nem tudunk. Hát, ha ez az adás egy kicsit segít, akár egy-két mondatban is, ha tudok olyat mondani, ami így megmarad, és tovább tudják vinni, vagy hogyha olvassák majd a Szentírást, és előkerül ez a név, akkor valamit tudnak társítani hozzá, akkor én azt hiszem, hogy ezt a mondhatni kicsit nehéz, nehezen megemészthető műsort érdemes volt készíteni. További jó rádiózást, áldott szép estét kívánok önöknek, kedves hallgatók! Búcsúzom a kolozsvári stúdióból. A mikrofonnál Ferenc Emesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!